Understanding disinformation.
Köszöntöm a hallgatóinkat, ez a Jurádió. Immáron 6. évadunkkal jelentkezünk innen az első Pesti Egyetemi Rádióból, és az évadnyitó adás több szempontból is különleges lesz. Elsősorban azért, mert egy nemzetközi projekt keretében az elkövetkezendő néhány epizódban az álhírek világáról fogunk beszélgetni, az álhírek és a jog világáról. Ezzel kapcsolatban érkezett egy vendégünk, aki amellett, hogy a jogvilágában is ismeretes, pályája során dolgozott újságíróként, sportriporterként is. Nagy tisztelettel köszöntöm a stúdióban dr. Borbély Zoltánt.
Köszöntöm, és hallgatok, és szóvivőként, mert ugye a szóvivőnek talán a leginkább fontos az, hogy tisztában legyen például a sajtóperekkel. Nekünk nem is volt, hál' Istennek, vesztett perünk a 13 év alatt. Ez egy...
Ha már így ezt beosztad, mennyi peretek volt? Lehet ezt számszerűsíteni, mondjuk az elmúlt 13 évben a Magyar Labdarúgó Szövetségnél és az ügyészségnél?
Soha
is.
Nem volt. Tehát én, amikor a Magyar Labdarúgó Szövetség jogigazgatója voltam, és szóvivője, illetve amikor a legfőbb ügyészségnek, vagy a fővárosi főügyészségnek volt a szóvivője, ez 13 év, ha összeadjuk, egyetlen egy perünk sem volt. Tehát azt sem mondom, hogy vesztett, mert egyetlen egy perünk sem volt. Egyszer egy Tiszta Kezek nevű alapítvány vezetője feljelentette a fővárosi főügyészt és engem rágalmazásért, amiben büntetőeljárásban megszüntették az eljárást, mert a legfőbb ügyész nem adta ki a mentelmi jogunkat, de nem azért nem adta ki, mert valamilyen félt attól, hogy elítélnek minket, hanem azért, mert eleve az egész kérés az teljesen abszurd volt.
Miről szólt ez az ügy?
Arról szólt, hogy volt egy büntetőügy, amivel kapcsolatban volt hozható ez a személy, és én ezt nyilatkoztam, ha jól emlékszem, talán a Magyar Nemzetnek, és ő ezt kifogásolta, ez tulajdonképpen rágalmazás, és ezért feljelentette a fővárosi főügyészt, az akkorit, meg engem is. Rágalmazásért, ami egyébként azért érdekes, mert pontosan ugyanannál a bíróságnál jelentette fel, ahol a vádirat volt. Tehát igen, nem is nagyon kellett arról beszélgetni, hogy van-e büntetőeljárás, vagy nem, vagy volt-e büntetőeljárás, vagy nem.
Mit jelent a rágalmazás a jog világában?
Hát fel tudom mondani a törvényi tényállást, nyilván ez most így nem vizsgai időszak van, meg nem csak jogász hallgatók hallgatják. Tehát aki más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt állít, híresztel, vagy ilyen tényre közvetlen utaló kifejezést használ. Tehát itt ugye nincs az, hogy valótlan tény. Nagyon fontos. Tehát a rágalmazás nem biztos, hogy valótlan. Az is rágalmazás, amikor valaki valós tényt mond, de közérdek vagy bárki jogos érdeke nem indokolja ennek a használatát. Tehát, hogyha most én mondanék valakinek a nemi hovatartozására egy tényt, akkor a bíróság ezt nem fogja elrendelni a valóság bizonyítását. Vagy hogyha valakit közkeletű nyelven leprostituáltazok, igen, és ez így szép, akkor nem fogják elrendelni a valóság bizonyítását, hogy valóban rossz életű-e a hölgy, avagy sem.
A szólásszabadsággal és a véleménynyilvánítással azért ezt össze lehet hozni, ezt a rágalmazást. Nézzünk meg egy példa jogesetet, és talán azon jól be is lehet mutatni az egész rágalmazást, illetve az ehhez kapcsolódó jogintézményeket. Példának okáért egy országos napilapban megjelenik egy cikk egy politikusról, 2 héttel a választások előtt. Ezt a politikust látni vélték kijönni egy nightclubból. Ez a cikk szerző nélkül jelenik meg, annyi van odaírva ebbe az országos napilapba, hogy munkatársunktól, és mellékelnek egy fotót is, ami sötétben készült, csak az alak vehető ki rajta, konkrétan nem látszik, hogy erről a politikusról lenne szó, illetve ott van a nightclub felirat is. A politikus ez ellen tiltakozik. Milyen segítségei vannak neki ebben az esetben, hogyha ő ki szeretne állni az igazáért?
Hát ugye ez egy fontos kérdés, hogy ott volt a nightclubban. Ugye ez egy alapvető kérdés. Na itt például lehet, hogy elrendelni a bíróság a valóság bizonyítását.
És ez hogy néz ki, hogy megnézik?
Hiszen ez közérdek indokolja, a választások előtt nem mindegy, hogy kire bízzuk az országot, ugye? Tehát ez egyáltalán nem biztosít a valóság bizonyítását, nem rendelik el. A valóság bizonyítása pedig az, hogy ilyenkor bármilyen furcsa, az ártatlanság vélelme aluli kivétel, a vádlottnak kell bizonyítani a valóságát annak, amit állított, és itt viszont az előbb azt mondtam, hogy a rágalmazást valós ténnyel is el lehet követni, de itt ebben az esetben a valós tény az egyértelmű, hogy a közérdeket szolgálja. Mert itt nem a bárki jogos érdek. A bárki jogos érdekére az a példa, hogy amit az előbb mondtam, hogy valakit leprostituáltazunk, de mondjuk ez nem rágalmazás, hanem mondjuk becsületsértés, de mondjuk azt mondom, hogy én láttam őt valamelyik hotelben, ekkor és ekkor pénzért elvonulni egy külföldi úriemberrel. Hogyha ez egy lánynevelő intézet igazgatói posztjáért való kampányban hangzik el, akkor én azt gondolom, hogy a szülőknek jogos érdeke az, hogy tudják, hogy legalábbis egy tiszta erkölcsű ember áll az intézményénél. Ha egyetem lenne lánynevelő intézet, de most nyilván lehet, hogy nincs, sőt, valószínűleg nincs. Ettől függetlenül, tehát hogyha valami olyan posztra kellene választani valakit, akinek a fedhetetlensége vagy a tisztasága fontos, a gyerekeim miatt például, vagy a gyerekeink miatt, az lehet például bárki jogos érdeke. De itt egyértelmű egy közérdekről van szó. Ha a politikusnak sokkal többet kell egyébként tűrni.
Ezt akartam is kérdezni, hogy van-e különbség, ha mondjuk én egyszerű közemberként, Jakus Barnabásként megyek el egy nightclubba, és onnan fotóznak le engem, és hogy nekem mennyit kell tűrnöm, illetve egy politikusnak, aki mondjuk indul a választásokon.
Igen, hát neki jóval többet. Hát ha nincsenek politikai ambíciói Jakus Barnabásnak, vagy majd nem is lesznek, vagy, de lehet, hogy még valamilyen közszereplő, bármi lehet esetleg dékán, vagy rektor, vagy bármi. Na, például az is lehet közszereplő, de például a bíró is az. Milyen érdekes. Például a bírók általában nem a showmanségükről híresek, de azáltal, hogy ők a tárgyalóteremben nagy ügyekben ítélkeznek, ha akarják, ha nem, közszereplők. Sőt, az ügyész is közszereplő. A tárgyalóban.
Említettem itt, hogy két héttel a választások előtt kerül sor erre ennek a cikknek a megjelenésére. Mennyire gyors ebben az esetben a jogi védelem, jogi eljárás? Tehát lehet-e valahogy mondjuk ezeken az eljárásokon gyorsítani? Mert itt mondtad, hogy fordul az ártatlanság vélelme és a bizonyítási kötelezettség is, azt hiszem. És mennyire gyorsak ezek az eljárások? Van-e nekem, ha én vagyok a politikus, lehetőségem arra, hogy mondjuk még a választások előtt valamilyen úton módon tisztázhassam saját magamat?
Hát a sajtóhelyreigazítás az egy gyors eljárás.
Mennyire gyors?
Nagyon. Tehát talán még az is lehet, hogy megfutná. Ezt viszont senkinek nem javasolnám.
Miért?
Azért, mert a sajtóhelyreigazítás ugye először is megismétli a jogsértést, majd elmondja, hogy ezzel szemben a való tények azok, hogy. Tehát ebben az esetben az lenne a helyreigazításnak a szövege, hogy XY politikus nem járt a Rózsaszín Cicák nevű nightclubban, ezzel szemben a valóság az, hogy otthon vacsorázott egyébként református lelkész feleségével. Na most itt ebben a hírben biztos azt fogják mondani, dehogy nem, hát ott volt. Hát ilyen hülyeséget, persze, hogy ott volt. Meg az, hogy XY nem tisztességtelen ember, nem rabló, nem pedofil. Ehhez képest a való tény az, hogy ő inkább adakozik, és nagyon szereti a gyerekeket. Most valaki ezt elolvassa, ezt a helyreigazítást, az magyar néplélektan 80% azt mondja, hát persze. Szóval a helyreigazításnak akkor volt szerintem, én mindenkit lebeszéltem az eddigi főnökeim közül a helyreigazításra, meg kell mondjam, hogy Magyarország eredményes és népszerű politikusai nem indítanak sajtópereket.
Mi lehet ennek az oka?
Aquila non captat muscas, a sas nem kapkod legyek után. Én ezt mondtam egyébként egykori kiváló legfőbb ügyész főnököm, Kovács Tamás, őt egyébként úgy is hívták, mert katonai ügyész volt, amikor ment látogatásra, hogy a sas leszállt. Tehát az elején ő is azt mondta, hogy akkor ezt pereljük be, azt pereljük be, és meg kérjünk helyreigazítást. És mondtam a legjobb indulattal, mert nagyszerű emberről beszélünk, hogy a sas nem kapkod legyek után.
A helyreigazításoknál nekem azért beugrik néhány példa itt az elmúlt évekből. Az elsősorban, hogy ezekre évekkel a jogsértés után kerül sor. Mondjuk egy híradó műsorszámnak, hogyha előtte abba a híradóba állítottak, később kiderült, hogy valótlant egy politikusról, annak a híradónak a végén fél mondatban megemlítik, hogy ebbe és ebbe az adásba ezt és ezt valótlanul állítottuk. De itt
ennek lehet súlya azért, mert
lehet.
Sok ilyen helyreigazítás van, akkor a híradónak a hitelessége megkérdőjeleződik. Ez az egyik. A másik, hogy ugyanabban a napszakban kell, hogy elhangozzon,
de
és a bíróság előírhatja, hogy
az
a helyen. Persze. Hát, hogyha előírja, akkor igen. De én változatlanul azt gondolom, hogyha én nem tudom, én a sajtóhelyreigazítást senkinek nem javaslom, nem beszélve arról, hogy nem olyan régen módosították a törvényszöveget, mert a sajtóhelyreigazításnak akkor még volt valami jelentőség, amikor egy televízió volt, egy híradó volt, egy hírügynökség volt. Voltak olyan főnökeim, teljesen jó indulattal, hogy mondták, hogy adjunk ki az MT-nek egy közleményt. Most minden tiszteltem az MT-jé, de hát nem az MT-nek adunk ki közleményt, hanem mindenkinek. Mert hogyha most megnézzük, hogy melyek a legolvasottabb portálok, akkor elsősorban annak adjuk ki, hogy minél több emberhez eljusson. De ezek a régi berögződések. Azt akartam mondani, hogy a korábbi PTK-ban még szerepelt a filmhíradó. De úgy szerepelt a filmhíradó, hogy már 30 éve nem volt filmhíradó. Én még tudom, mi a filmhíradó, mert már elég idős vagyok ehhez. A Rákóczi indulóval kezdődött ugye egyébként. Tehát a filmhíradó nem szerepelt, és sokáig a PTK-ban pontosan a sajtóhelyreigazítás, napilap, időszakilap, filmhíradó. Amikor már a filmhíradót még a nagymamám is csak ilyen emlékként őrizgette, és ezután persze a filmhíradó kikerült. Most tudom, hogy a személyiségi jogban jártas barátaim, kollégáim engem most megrónak, hogy a sajtóhelyreigazítást így leszólom. Én azt gondolom, hogy ez az egypártrendszernek volt egy nagyon jó tulajdonsága, hogy egy helyen helyre lehetett rakni azt, amit ugyanazon a helyen valaki elrontott. Hogyha valaki ott elmondta a tutit, mert akkor ugye a tévében a tutit hallottuk. Sokan még most is a tutit gondolják. Most már az internet világában talán a televízió, a filmhíradó vagy a híradó nem annyira a tuti. Tehát én a sajtóhelyreigazítást senkinek nem javaslom, de ezzel ellentétes véleményeket képes vagyok befogadni, nem beszélve arról, hogy vélemény nem igazítható helyre. Tehát erről szólt az úgynevezett Lex Répási, már ez is egy ilyen régi fogalom, hiszen Répási Róbert kollégám, aki szintén kiváló jogász, ő terjesztette be, hogy a véleménnyel szemben ellenvélemény közzétételi kötelezettség legyen. Ez a Lex Répási, és ezt akkor az Alkotmánybíróság, hogy mondani szokás közkeletű szóval elkaszálta.
Mi a különbség a tény és a vélemény között? Visszatérve erre a politikusos példára, az mondjuk lehet egy tény, hogy ez a politikus ott volt a nightclubban, és erről szól egy cikk. Vagy lehet-e az egy vélemény, hogy nekem az a véleményem, hogy ez a politikus...
Nem. Ez tény. Tehát, hogy ott volt a nightclubban, vagy nem, és ez a politikus volt ott, vagy nem, ez egyértelműen tény, tényállítás. Az már egy vélemény, hogy ez egy ilyen kétes erkölcsű politikus, hiszen nightclubokban járkál. Ez már lehet egy vélemény. De az, hogy ott akkor a választások előtt, ha jól emlékszem, a jogesetben két hét van, ez egy konkrét dolog, ez egyértelmű tényállítás. Egyébként ez nem ilyen egyértelmű ám, mert sok esetben például a fővárosi törvényszék gyakorlatában a bírók nagyon szeretnek ettől megszabadulni. Mert, bocsánat, hogy ezt mondom, ezzel magukra szabadítják a kötözni való bolondokat is. Tehát akik azt figyelik, hogy mire mondták azt, hogy ez az, és akkor ebből élnek. Van, aki ebből él, és nyeri, mert megnézi, hogy mik voltak a korábbi perek, és erre gyakorlatilag egy életformát alapít. De a bíróság ennek nem lehet az eszköze, éppen ezért tény és a vélemény mellé itt a fővárosi gyakorlat beiktatta a vélekedést, ami tényen alapuló vélemény. Na most ez megint a vélemény felé tolja a gyakorlatot, és könnyebben lehet felmentőítéletet hozni. Mellesleg a fővárosban sokkal több a felmentőítélet, mint vidéken. Mert vidéken, például ami a fővárosban sima felmentés, az Debrecenben gond nélkül megáll, és semmiféle...
De mi lehet ennek az oka?
Az lehet az oka ennek, hogy kisebb környezetben, kisebb településen, kisebb esetszámnál bizony sokkal nagyobbat üt egy rágalom, mint mondjuk egy nagyvárosban, ahol mindenkiről mindenki mindent mond. És itt a Debrecen is nagyváros, félreértés ne essék, de én nekem ez egy konkrét példám, hogy Debrecenben én védtem egy egyetemi hallgatót egyébként a saját professzorával szemben. És ott megegyeztünk a végén, tehát végül is nem lett úgy elítélés, hanem kötöttünk egyfajta egyességet, bocsánatot kért, stb., de én láttam a bírón, hogy tehát el fogja ítélni. Ez itt Budapesten 100%, hogy felmentés, tehát jó, hát nem mondhatok ilyet, hogy 100%, de nagy valószínűséggel felmentés lett volna.
Érdekes ez a különbségtétel, és kicsit bemutatja azt is, hogy a sajtónak milyen ereje meg szerepe van a véleménynyilvánítás terén is. Menjünk vissza ez a jogesethez egy kicsit, és kapcsolódik ahhoz is, amiről itt azért az utóbbi percekben beszélgettünk. Megszületik egy ítélet, a bíróságon, mert hogy végül csak kér egy ilyen sajtó helyreigazítást, és azt mondják, hogy helyre kell igazítani. Ez biztos, hogy eljut annyi emberhez, mint amennyihez eljutott a...
Ha most a helyreigazításról beszélünk, akkor még több emberhez jut el, mint ami az alaphír, és megismétli a jogsértést. Mert a helyreigazításnak szerepeltetni kell, hogy mely tényeket állított a sajtószerv valótlanul, mely tényeket tüntetett fel hamis színben, és ezzel szemben melyek a való tények. Tehát magyarán megismétli a jogsértést, tehát aki esetleg erről nem tudott, az is megtudja. Tehát én azoknak a politikusoknak adok igazat ebben a nyilván lehetnek olyan rubikonok, amiket nem lépünk át, család, magánszféra, itt viszont már nem a rágalmazásról van szó, hanem például a magánszféra megsértése. Tehát mondjuk a közjogi méltóságoknak, vagy a politikusoknak, vagy bárkinek a személyes adatai, azok már más bűncselekmények, tehát az már nem a rágalmazás. Ugye most is van, amikor a politikusok elébe mennek ennek. Tehát ők maguk adnak hírt arról, hogy mi történt velük, elébe menve van olyan politikus, és most nem első lépcsős politikusról beszélünk, aki pontosan az egészségügyi problémáját hozza nyilvánosságra, és valószínűleg ez nagyobb erőt ad neki. Én borzasztóan sajnáltam ezt a politikust, és ismertem is még a sportból, aki egy nagyon-nagyon súlyos egészségügyi problémáját hozta nyilvánosságra, de ő ezt megteheti.
Tehát akkor elébe is lehet menni ezeknek.
Ennek igazán tényleg én azt gondolom, tehát mondok egy nagyon fontos példát a magyar sportújságírók és a magyar újságírók tisztességéről, mert mindig szeretik az újságírókat támadni. Volt egy kiváló sportolónk, akinek a betegségét nagyon-nagyon sokan tudták, és egy sort nem írtak le róla. Volt a szeptember 11-i merénylet. Be tudta tartani azt a sajtó, hogy arról képfelvételeket nem adtak közre, egy darabig persze, és nem minden sajtóorgánum volt itt, de azért ezt alapvetően betartották. Tehát az Egyesült Államokban is, ami azért valljuk be, hogy azért ott nagyon nehéz úgy rendet tenni, hogy akkor erről. Tehát volt egy ilyen konszenzus, egy hallgatólagos megállapodás, és a magyar sajtó, a magyar sportújságírók ezt az információt soha nem adták ki. Természetesen a halálról tudósítottak, borzalmas volt.
De most is megvan mondjuk a magyar sajtóban, vagy akár a világ sajtóban, annyira, hogy az internet ennyire elterjedt, az információ áramlásnak ennyivel gyorsabb a sebessége. Van most is egy ilyen etikája? Tehát ezeket most is betartják az ilyen írott szabályokat? Vagy írottan szabályokat?
Nem. Szerintem nem. Van egy díjnyertes sajtófotó. Volt egy, nem most, jó néhány évvel ezelőtt, volt egy, azt hiszem, egy mérgező gázos merénylet Oroszországban, ha jól emlékszem, egy színházban, és ezeket a megmérgezett embereket mutatja. Csak így megint az a kérdés, hogy mi a cél? Felhívni a figyelmet a terrorizmus veszélyeire, mert valószínűleg ez volt, vagy azoknak az embereknek a személyiségi jogai, akik gyakorlatilag a halál előtt fulladoztak. És azt hiszem, ha jól emlékszem, harmadik díjat nyert, de lehet, hogy még meg is nyerte a WordPress fotópályázatot ez a kép. De hogy az első háromban volt, az biztos.
Ki terhel ilyenkor felelősség? Az újságírót, a főszerkesztőt, az egész lapot?
Is. Mindegyik lehet alperes. Tehát ha munkatársunktól, az nehéz megállapítani.
Azért, tehát direkt provokatív volt a példa.
Az, hogy munkatársunktól, az nem. Az, hogy ha aláírja, azért ezért van a munkatársunktól. Tehát gyanakodnunk kell, hogy XY információ, tehát ott a lap és információ, vagy munkatársunktól. Hát egyrészt ugye elképzelhető, hogy megnevezi valaki az újságírót, sőt, az is elképzelhető, hogy valaki azonosítja, de hát ugye nem nyomozóhatóság a sértett, vagy a személyiség jogaiban megsértett. De ilyenkor, ha van ilyen, hogy felelős szerkesztő, nem tudom, hogy van, amikor van, van, amikor nincs.
Hát gondolom, az impresszumban csak föl kell tüntetni valamit.
Hát, ha van ilyen. Ha van nem biztos, hogy van ilyen. Hát az van azért, de mondjuk lehet a főszerkesztő, lehet a felelős szerkesztő, lehet a rovatvezető. Ezek mind. Most a szerkesztőség, a személyiségi per alperes, nem lehet, mert nem tudom ki a szerkesztőség, a gépkocsi vezető, a titkárnő és az újságírók, vagy ki az a szerkesztőség. Ott más típusú perekben lehet alperes, de például a személyiségi perben nem láttam, viszont jogi személy lehet. Tehát például a kiadó, annak a ha mondjuk a ZRT általában, és lehet a tartalomszolgáltató, mint a, ugye az internet világában a tartalomszolgáltatónak hívjuk ezt. Itt is van ugye, mindezzel most nem terhelném a hallgatókat, hogy milyen típusú tartalomszolgáltatók vannak, de ők is perelhetők.
Hallani ilyen legendát, hogy a magyar sajtópiacon volt több olyan portál is, ahol elkülönítettek a könyvelésbe egy per jellel írt tételt. Uh-huh. Ez a per jel, ez a per pénzt jelentette.
És nem egy egyházi titulust. Igen, mert van per jel. Igen.
Nem. És sokat gondolkodtam ennek az okán, hogy megérheti-e valakiről szándékosan álhírt, bulvárhírt, inkább azt mondom, hogy álhírt, bulvárjellegű álhírt közölni. Tehát amikor leírja az újságíró, akkor tisztában van vele, hogy ez így ebben a formában nem történt meg. De sokkal nagyobb eladott példányt fog hozni, sokkal többen fogják elolvasni a cikket, nagyobb lesz a hirdetési pénz, ami miatt megérje valakikről álhíreket közölni.
Szerintem nem éri meg, de ugye itt vannak szigorú szankciók is. Tehát itt létezik már az előnynek a valamilyen szintű lefoglalása, vagy ebből származó. Sőt, én még azért láttam olyat is, persze ahhoz nagyon-nagyon nagy jogsértés kell, hogy adott esetben megsemmisíteti a bíróság. Tehát, hogyha mondjuk valaki terrorcselekményre buzdít, vagy önkényiralmi jelképet rak a címlapra, vagy mondjuk, hát itt is ugye nagyon nagy kérdés itt a szólásszabadság, hogyha valaki vallási jelképeket, vallási szimbólumokat, vagy vallásokat minősít, és kigúnyol. És önmagában ez most akkor lehet, nem lehet, más a kontinentális, és más a például az Egyesült Államokban a szólásszabadsága. Visszatérve azokra a politikusokra, akik nem perelnek, őnekik igazuk van. Persze, sokkal jobb lenne a helyzet, és én ezt most eddig úgy tűnt, mintha így a vélemény nyilvánítás szabadságnak pártján állnék. Így van, amellett állok, de én az emberi méltóságot följebb helyezem. És azt gondolom, hogy az emberi méltóságot valaki megsérti súlyosan, az igenis legyen kriminalizált. Tehát én nem vagyok amellett, hogy a rágalmazás becsületsértés, kegyeletsértés a BTK-ból kikerüljön. Nem vagyok amellett, hogy adott esetben egy súlyosabb rágalmazás, ami akár lehet 2 évig terjedő szabadságvesztés is, soha Magyarországon az elmúlt 20-25 évben nem volt még végrehajtandó szabadságvesztés, se a rágalmazásért, sem a becsületsértésért.
De akkor ez miért van? Ennek van egy ilyen elrettentő ereje?
Nem, azért, mert már gyakorlatilag annyira devalválódott az egész, hogy nem tudom, hogy ki kezdte, valaki egyszer elkezdte, de ugye voltak olyan plakátok, amikor ott van, hogy tolvajok, akkor ugye annak idején még a 2002-ben indult az egész, amikor ugye valaki lehazugozta a miniszterelnököt, de azóta ez már ugye a hazug miniszterelnök, mint epiteton ornánsz, tehát kevésbé díszítő jelző, az úgy benne van, akkor szóval mivel, hogy ezért nyilvánvalóan nem perel a politikus, vagy legalábbis nem szokott. Most azért azt látom, hogy általában a hatalmon lévők nem perelnek, mert ők jobban bírálhatók. Bár az is volt, hogy valaki kommentelővel szemben indított eljárást. Hát néha azt mondom, hogy megérdemlik.
Már hogy a kommentelők. Győri.
Sokan. A kommentelők. Nekem, én életemben nem kommenteltem, pláne nem névtelenül. Biztos most sokan megsértődnek rám, megbántódnak. Nem, egyrészt létezik a kommentnek egy olyan, most már elmerem mondani, olyan válfolyam, ami élvezetes, de az névvel van. És az egy fajta vita. Ennek ez lenne a funkciója, nem pedig névtelenül.
Álprofilokkal.
Na, most, hogy egyetemi példát mondjak, van ez a Mark My Professor című.
Most hát ezt alig kell bemutatni, de egy olyan oldal, ahol most névtelenül lehet a professzorokról, oktatókról véleményt kiállítani.
Igen, meg hogy szexi vagy nem szexi. Tehát én nekem 4,4 vagy 4,3, tehát 4,4 körül az átlagom, tehát én nem szóltok egy szót se, de azért most is vannak olyan tehát nem tudom, ez annyira egy oldalú ez a harc, ez olyan, mint a vadászat, hogy szegény vadnak semmi semmilyen esélye nincsen. Tehát én nem megmondom őszintén, hogy én ezeket a kommentelőket, most volt egy nagyon-nagyon nagy port felvert eset, egy idős nagymama, nagymamát, egy idős nénit, egy 100 éves nénit keresett a 105 éves szerelme, hogy elrabolták a szerelmét. Ez volt az első olvasat. A másik olvasat az volt, hogy a néni nem akar bemenni a szociális otthonba a 105 éves szerelmével. Hogy lehet ezt kiegyensúlyozni? Csak úgy, hogy született egy másik riport, amiben elmondta a néni, hogy ő nem akar a szociális otthonba menni. Itt nem arról van szó, hogy őt elrabolta az unokája. Ez az egyik legnézettebb magazin műsorban volt, és volt annyira korrekt ez a műsor, hogy bemutatta a másik oldalt is. De ha itt elkezdtünk van helyregezítani, hogy valóban állítottuk azt, hogy az unoka egy emberrabló, és ezzel szemben az unoka nagyon szereti a nagymamáját, ez groteszk lett volna, mert ez lett volna a helyregezítás. Helyregezításként a másik fél álláspontja is leközölhető. Ez az egyébként nagyon korrekt műsor, leadta a másik oldalt is. Persze, az én barátaim, akivel együtt kezdtük a riporter pályát, mind a ketten azt mondták, hogy vajon miért nem az első anyagban volt ez. Nyilván ennek lehettek praktikus problémái, hogy a másik fel vagy nem volt elérhető, vagy nem volt megszólaltatható, vagy a bácsi nagyon aktív volt.
Vagy így hozott több kattintást. Provokatív kérdés.
Nézettséget, igen, mert ugye ez tévéműsor volt, tehát a második...
Hát azt hiszem feltöltötték online is.
De lehet. A második interjún azt gondolom, helyre teszi ezt a dolgot, én nem néztem utána a kommentek, minden van. Ebbe bekapcsolódott egy közszereplő is, aki volt nagyon híres közszereplő, és gyakorlatilag anélkül, hogy a szereplőket ismerte volna, ilyen életről alkotott véleményeket mondanak úgy, hogy bárki mondjuk ezt a nénit megkérdezte volna, hogy és mit tetszik akarni? Mi az ön? Tehát 100 évesen, hogyha valakinek van akarata, ön mit szeretne? Ezt senki nem kérdezte meg. Emberrabló volt az unoka. Jaj, én sajnálom a bácsit is, persze, oké, de ez egy dráma. Ez egy magánéleti dráma. Ennek az adja a sajtóban nagyon tényleg érdekességét, hogy egy 105 éves bácsi, 104. 105. éves bácsi és egy 100 éves néni 26 évig éltek együtt, és úristen, az élet elválasztotta őket.
Egy olyan történet, amire felkapja az ember a fejét.
Hogyne, csak egyetlen egy mondat. A néni nem akar bemenni a szociális otthonba, és hogyha ő neki megvan az akarata, akkor semmilyen kommentelő nem veheti magának azt a bátorságot, hogy a néni helyett elgondolja, hogy ő mit szeretne. És ezt azt mondja, hogy a nénit befolyásolták, a bácsit sajnáljuk. Én a bácsit nem ismerem. Ettől függetlenül őt is sajnálom nyilván, mint embert, de nem mernék, tehát nem mernék róla úgy véleményt alkotni, hogy mondjuk elítéljem. Azt viszont szeretném leszögezni, hogy amit valaki akar, legyen ez, ugye Magyarországon a korlátozott cselekvőképességnek van törvényi korhatára. A cselekvőképtelenségnek is van törvényi korhatára, de alulról, fölülről sosincs. Persze, mondhatnánk, hogy 90 fölött már az ember, hát igen, de nem. Én láttam 90 fölötti embereket, akik nyugodtan cserélhetnének egy önmegvalósító, éppen különböző bódító szerekkel érő emberrel, aki tulajdonképpen árnyéka önmagának. Tehát én nem így gondolom, de ahhoz, hogy valakiről azt mondjuk, hogy ő nem tudja, hogy mit csinál, ahhoz cselekvőképességet kizáró gondnokság alá kell helyezni. Ez történt ebbe az ügybe, ezt még talán nem tudja senki. A nagy szerelem most kijött a gondnokság alá helyezés. Ez egy szerelem? Hogy azt mondom, hogy ha nem azt akarja, amit én, akkor gondnokság alá helyeztetem, és beviszem a szociális otthonba, mint gondnok? Hát ez a kérdésem nekem, itt persze költői, hogy akkor ilyenkor mit igazítok helyre? Tehát helyre igazítom, hogy de szereti. Nem. Ha valószínűleg állítottuk, hogy nem szereti. A valóság ezzel szemben az, hogy szereti. Most
azt hiszem, a helyreigazítást alaposan kiveséztük. Milyen védelem van a helyreigazításon kívül? Tehát én mondjuk politikusként azt mondom, hogy igen, nincs helyreigazítás. Mit tudok csinálni?
Én nem mondom, hogy nincs, mert ez az én egyéni véleményem. Én nem tanácsolnám a politikusnak. Lehet büntetőjogi eszközöket, rágalmazás, becsületsértés, kegyeletsértés. Ehhez azért már kapcsolódnak más személyiségi jogok, képmás hangfelvétel, stb. És van a személyiségi per. Na, azt már nem mondom, hogy ne. Ott lehetnek olyan dolgok, ami borzasztó károkat okoz. De nagyon figyeljünk arra, amit Cesare Beccaria mondott, nem csak a büntetőjogban, minden jogban, ha a szankció minél közelebb van a jogsértéshez, annál hatékonyabb. De ezekre a perekre ne álmodjunk arról, hogy ez fél éven belül ez ongorázódik.
Azt is akartam kérdezni, hogy ez mennyi idő, illetve milyen büntetési tétel lehet a vége?
Hát van ugye a büntetőben van büntetési tétel, a személyiségi perben mondjuk van sérelemdíj, most már úgy hívják,
hanem vagy minket. Mennyi lehet ennek az összege?
Ez nagyon változó.
Én valami bagatell összegről hallottam, az egyik tanárunk mesélte a polgárjogi tanszékről, a polgárjog egy kurzus keretében, hogy volt egy ilyen ügye, és ott 4 vagy 5 évvel alatt zárult le az eljárás, tehát akkor született egy jogerős ítélet.
Körülbelül stimmel, igen.
És 30 000 forint volt a sérelemdíj.
Hát igen, ez már régen lehetett azért.
Hát ez az óra, ez ön
nem az óra,
volt. De
az eset.
De az eseti. Hát...
Az eset lehetett régen. Jó, tehát akkor most mondok egy-két példát. Jó? Tehát van egy, most végén azt mondom, hogy most miért mondjam ezt, hogy pozitív példa, mert eleve itt mindig tragédiáról beszélgetünk. A veronai buszbaleset károsultjai, amit felhozott a sajtó, és maguk a károsultak nyilatkozták, hogy nagyon tisztességes kártérítést kaptak, volt, ahol a nagybácsi is, pedig ez általában a bírói gyakorlatban nincs benne, mert a biztosító rájött arra, hogy 3 év után neki sokkal nagyobb reputációs nyereség az, hogyha nem kezd el húzakodni a gyermek halottak hozzátartozóival, és én azt gondolom, hogy azok az összegek, én úgy gondolom, hogy korrektek voltak. Mi ugye naponta csinálunk ilyen személyiségi pereket, illetve baleseti kártérítéseket. Hát el kell, hogy keserítsek mindenkit, tehát ez itt nincs kolbászba a kerítés, meg itt nincs. Tehát ezek a kártérítési összegek egy átlag embernek alacsonyak. Most direkt nem akartam más jelzőt mondani. Nekünk volt olyan peren kívüli egyességünk, persze név nélkül, hogy a legkisebb fiú, akit nagyon szeretett az apuka is és az anyuka is, peren kívül a biztosítótól 4 millió forintot kapott a srác haláláért az apuka is, meg az anyuka is. És a testvér is kapott valamennyit, ő nem 4 milliót, azt hiszem 2 millió. Tehát próbáltam a nagyságrendeket érzékeltetni. Ha valaki maradandó sérülés szenved, ne adj Isten, kerekesszékbe kerül, lebénul, akkor ez a gyakorlat már sokkal-sokkal magasabb, mert itt ugye járadék is lehetséges, a járadékot egy összegben meg lehet váltani, és itt elképzelhető a 100 milliós nagyságrendű kártérítés, főleg sérelemdíj is. És ez is lehetséges peren kívül. Tehát itt már lehet ilyenekről beszélni, de azért ne felejtsük el, hogy valaki tolókocsiba kerül egy baleset kapcsán, ami egyébként egy bűncselekmény is. Akkor kérdezem én, hogy most sok vagy kevés, én azt gondolom, hogy ez a 100 milliós peren kívüli egyesség korrekt, nagyon korrekt a biztosítótól. Persze mindig föl lehet tenni azt a kérdést, hogy mennyi egy szem, mennyi egy látás, mennyi a mozgás, mennyi az élet, mi az emberi méltóság, mert már kicsit elkalandoztunk, és itt is följöhet az alkotmánybírósági döntések sora, amelyek az emberi méltóságot előrébb helyezik még az emberi életnél is. És én ezzel értek egyet.
Egy frissebb esetet hoznék még ide. A napokban, az elmúlt héten jelent meg egy cikk egy elhunyt magyar zenészről, aki egy zeneiskolában dolgozott, ismert magyar zenész volt.
Tudom.
És az egyik országos labban, internetes labban jelent meg vele kapcsolatban egy cikk, hogy hogyan viselkedett lányokkal.
Hogy megjelent a neve, de nagyon, nagyon okosan nem mondjuk, jó?
Mi nem
mondjuk.
Nem szeretnék ebben minél jobban belemenni, nem az igazságot szeretnék keresni,
a hírt, igen,
hanem azt, hogy egy elhunyt zenészről van szó. Itt hogyan tud ő, vagy tudnak helyette az ő elhunyt, de az ő családja, az ő jó hírnevéért helytállni, illetve hogyan lehet erre reagálni, mert nyilván ő nem fog tudni már rá válaszolni.
Úgyhogy nyilatkozott a lánya, aki ebben a zeneiskolában tanít, és azt elmondta egyszer, hogy ez nem igaz, másodszor, hogy miért 2 év után, édesapja halál után jönnek elő ezzel. Amivel megmondom őszintén, is kicsit egyetértek. Bár hol az igazság? Hol lehetne a valóság bizonyítása egy elhunyt emberrel szemben? Miért 2 évvel utána? Tehát ugye van ugye az elévülés kérdése, és van a right to forget, a felejtés joga, ami az angol szász jogokban benne van. Én megmondom őszintén, és ez nem titok, mert erről számtalan újságcikk született, én képviseltem Kis Lászlót, kiváló mesteredzőnket, egy olyan cselekményben, amiről letöltötte a büntetését. leülte a büntetését, és erőkerült 30-valahány év után, de lehet, hogy még több.
1960-as években történt, igen, azt hiszem, hát akkor, az eset, és 2016-ban került elő.
Hát igen. 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 Hát ez... Igen. Hát 50 évvel utána. Na most ezt az embert majdnem a sírba tették. És nem is értem, hogy miért, hiszen ő már leülte a büntetését. Persze, én kezdettől fogva azt mondtam, hogy ezek a cikkek a sértett személyiség jogait is sértették, bármilyen furcsa. Tehát neki egyszer csak meg kellett jelenni, hogy elnézést kérek, én élek. Mert az is elhangzott, hogy ő meghalt. De ez nem a kis Lacitól hangzott el. És valakit kétszer, háromszor, négyszer megbüntetni, vagy azt mondani, hogy nincs felejtés joga, és azt mindig előhozzák, ez a politikusoknál sajnos sokan szeretik szídni a politikusokat, vagy a közszereplőket, vagy akik valaha közszereplők voltak. Sajnos vannak olyan politikusok, közszereplők, akik nagyon komoly közszereplést vállaltak, miniszterelnökek voltak, nem is akármilyen időszakban, ők abszolút kerülik a nyilvánosságot. De mivel ők Magyarország miniszterelnökei voltak egy fontos időszakban, nem lehet azt mondani, hogy ő már nem közszereplő, de mégis megilleti a magánszférához való jog. Legyen ez akár volt igazságügyminiszter, volt miniszterelnök, mert ők a történelemkönyvekben benne lesznek. És ő nem mondhatja azt, hogy elnézést, a képmáshoz fűződő jogommal szeretnék élni. Itt a Magyarország történelme a 20. századbanból én szeretném, hogyha az én képem nem szerepelne. De a 100 leggazdagabb közül mondhatja azt valaki, hogy én viszont nem szeretnék ebbe benne lenni, és ezt a bíróság meg is ítélte. Tehát milyen érdekes.
Arra még itt a kis László ügy kapcsán visszatérnék, ha már így szóba került.
Hogy... Nagyon szeretem a Lacit, ezt szeretném hangsúlyozni, és nem azért szeretem, mert akkor valamit csinált, vagy nem csinált. Ő egy nagyon rendes ember, és amikor engem fölhívott egyszer vasárnap, akkor én vagyok a közellenség, így mutatkozott be, vagy valami hasonló, de ilyen. És nekem mindenképpen nagyon fontos volt, hogy ezt az embert megvédjük. Attól, amit elmondtam, hogy a felejtéshez való jog, és attól, hogy ő már ezért leülte a bűnt, végrehajtandó szabadságvesztést kapott, és utána valamilyen okból ezt nyilván sejtéseim vannak, de ezt én nem mondhatom
de
el.
De ha jól tudom, ott sem az áldozat volt az, aki előlépett 50 év után, és azt mondta,
hát az áldozatot...
erre akartam kihozni, hogy ezekben az ügyekben, például álhírek, illetve rágalmazás esetében a sértetten kívül felléphet-e más is? Tehát, hogyha én mondjuk hallom...
Hozzátartozó, hát hogyne, az elhunyt a kegyelet sértésére, az hozzátartozó fölléphet. Megint
de
más,
hozzátartozón kívül.
Megint egy más kérdés, egy ilyen perben. Most megint azt mondom, hogy nagyon nehéz lenne, hogyha ennek a zenésznek a hozzátartozói hozzám eljönnének. Mert valószínűleg először azt mondanám, hogy azt nézzük meg, vagy nézzétek meg, attól függően, hogy magázódunk, tegeződünk, hogy mik a károk és mik a hasznok. Kis Lacival kapcsolatban az összes pert megnyertük volna, de lehet, hogy belehal. Ez nekem nem volt célom. Azt is már leírták, hogy még azonos neműekkel ilyeneket írtak le, ami egy teljes rágalom.
Erre milyen ellenérveket lehet felhozni?
Na erre milyen helyreigazítás lenne, nem? Hogy nem, tehát valóban állítottuk, hogy azonos neműekkel is, közben csak különböző neműekkel. Ez milyen helyreigazítás? Már vagy meg leverték a Szászhalombattai úszodáról a nevét. Miért? Tehát én értem ezt a borzasztó cunamit, de meg kell nézni a Hannibál tanár úr című filmet, most színházban is lehet látni, ezt nagyon ajánlom egyébként sokaknak, hogy a tömeg az mit tud csinálni. Fölemel, és utána
és
szó szerint
a
szakadékba taszít.
Én azt látom,
taszít.
Hogy a tömeg az álhírekkel és a rágalmazással nagyon könnyen befolyásolható.
Meg jól el van vele. Nagyon meg szeretik, tehát ugye
nem véletlenül a bulvárlapok vannak a legnépszerűbbek.
Igen, de
között.
Mondtam azért, én direkt azért hoztam olyan példákat, amik üdítő kivételek, a kiváló sportoló súlyos betegségéről való teljes hírzárat.
Igen, csak valahogy én azt érzékelem, mint médiafogyasztó, hogy nem ez az általános jellemző.
Persze, hogy nem.
Tehát
persze,
ezek, ez jó, hogy ezek vannak, jó, hogy ezek vannak, igen, és igen. Ki tudjuk húzni magunkat bizonyos esetekben, de igen. Azt látom, hogy nem ez a jellemző, és végig lehet menni úgy egy politikai kampányon, végig lehet menni úgy bizonyos eseményeken, hogy ártatlan embereket, akikről később kiderül, hogy ártatlan emberek, járatnak le.
Mondok egy példát, jó? Ez a közelmúlt híre. Volt egy angol kisfiú, aki súlyos betegségben meghalt. És a ellenfél szurkoló tábora ezzel a kisgyerekkel gúnyolódott.
Ez egy párnapos eset.
Igen, Angliában őrizetbe vették.
Sunderland, igen.
Angliában őrizetbe vették. Na most akkor itt a kérdésem, hogy feltehetően ez, mondjuk a magyar jog szerint, ez egyértelműen egy kegyeletsértés lenne. Magyarországon kegyeletsértésért nem vesznek őrizetbe senkit. Angliában, ha hinni lehet a híreknek, egységes volt a felháború, ez egy kisgyerek, semmiről nem tehet. És már itt sincs tabu. Vagy, mondok egy magyar példát. Volt két szurkolótábor, és az egyikben volt egy olyan srác, aki egy baleset kapcsán kerekesszékbe került. És a másik szurkolótábor elkezdte azt harsogni, hogy ez a srác dögöljön meg. És ebben a pillanatban átmentek a szurkolók, mert ez olyan szintű sértés volt, hogy ott nincs a biztonsági szolgálatnál egy kőkemény ember, aki megakadályozta a vérontást, akkor tényleg vér folyik. Tehát ugye Bródy János, talán ő írta, hogy a szó veszélyes fegyver, és valaki fegyvertelen.
Ez egy nagyszerű végszó volt, én azt gondolom. Köszönöm szépen Dr. Borbé Zoltánnak a szereplést, Jakus Barnabás voltam, tartsatok velünk legközelebb is, addig a jogerő legyen veletek. Ez volt a Jurádió 6. évadának első epizódja, innen az Első Pesti Egyetemi Rádióból. Köszönöm szépen. Understanding disinformation.